Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés kijelölt alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Sámuel első könyvének 24. fejezetében, a 9. verstől a következőképpen. Ezután Dávid is fölkelt, kiment a barlangból, és Saul után kiáltott. Uram, királyom! Saul ekkor hátra tekintett, Dávid pedig arccal a földig hajolt és leborult előtte. Akkor ezt mondta Dávid Saulnak: miért hallgatsz olyanok szavára, akik azt állítják, hogy Dávid a vesztedre tör? Hiszen most a saját szemeddel láthattad, hogy kezembe adott az Úr a barlangban. Mondták is, hogy öljelek meg, de én megszántalak, és ezt mondtam: nem emelek kezet az én uramra, mert az Úr fölkentje ő. Nézd csak, atyám, itt van a köpenyed sarka a kezemben. Amikor levágtam a köpenyed sarkát, nem gyilkoltalak meg. Értsd meg ebből, és lásd be, hogy nem akarok semmi rosszat vagy hűtlenséget elkövetni ellened. És nem vétkeztem ellened, bár te a vesztemre törsz, hogy elvedd az életemet. Az Úr tegyen igazságot köztünk. Az Úr álljon értem bosszút rajtad, de én nem emelek rád kezet. Ahogy az ősi példabeszéd mondja, gonoszoktól ered a gonoszság, nem emelek hát kezet rád. Ki ellen vonult ki Izrael királya, kit üldözöl, egy döglött kutyát vagy egy árva bolhát? Legyen azért az Úr a bíró, és tegyen igazságot közöttünk. Vizsgálja meg, és perelje peremet, és szolgáltasson nekem igazságot veled szemben. Miután Dávid mindezeket elmondta Saulnak, megkérdezte Saul: a te hangod ez, Dávid fiam? És Saul hangosan sírni kezdett. Azután ezt mondta Dávidnak: te igazabb vagy nálam, mert te jól bántál velem, bár én rosszul bántam veled. Te most tudtomra adtad, milyen jót tettél velem. Az Úr a kezedbe adott, és mégsem öltél meg. Ha valaki rátalál ellenségére, sértetlenül bocsátja-e útjára? Jóval fizessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem. Mert magam is tudom, hogy te biztosan király leszel, és te teszed majd Izrael királyságát maradandóvá. Esküdj meg most az Úrra, hogy ha meghalok, nem írtod ki utódaimat, és nem törlöd ki nevemet a nemzetségemből. Dávid megesküdött Saulnak. Saul akkor hazament, Dávid pedig embereivel együtt fölment a Sziklavárba. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, 2 héttel ezelőtt is Dávid volt előttünk, mint az Isten szíve szerint való férfi. Abban a történetben is egy ellenséggel állt szemben, Góliáttal, és emlékszünk rá, hogy amikor Góliát ellen megy, akkor bizonyságot tesz, és mondja Góliátnak, hogy még ma kezembe ad az Úr, hadd tudja meg mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. Fényes győzelem volt, pedig még kard sem volt Dávidnál. Csak egy paritja volt a pásztorok fegyvere, de egy felfegyverzett óriással szemben, hát szinte nulla. Még kard sem volt Dávidnál, mégis legyőzte az óriást. Fényes győzelem volt. Most újra egy ellenséggel áll szemben. Saul király többször is az életére tört. Az Úr most is a kezébe adta az ellenségét. Dávid ellen emberei mondják is neki ott a barlangban, ők ugye a barlang mélyében vannak, amikor Saul oda bemegy, és a sötétségben Saul semmit nem lát abból, hogy egy kicsit arrébb ott vannak, akik az életére törhetnek. Így olvasom, hogy akkor az emberei ezt mondták Dávidnak: nézd, ez az a nap, amelyről azt mondta neked az Úr, hogy kezedbe adja ellenségedet. Tégy vele, amit jónak látsz. Ott volt a lehetőség. Az Úr kezedbe adja ellenségedet, hiszen megígérte. De Dávid most nem él a lehetőséggel. Megkíméli Saul életét. Pedig most van nála kard. Góliáttal szemben még kard sem volt nála, de az Úr győzelmet adott neki. Most volt nála kard is, és az Úr most is győzelmet akart neki adni. És én azt gondolom, kedves testvérek, hogy most is győzelmet aratott Dávid, de egészen másképp, mint az múltkori történetben. Mert most a győzelem azt jelenti, hogy nem áll bosszút az ellenségén, az igazság szolgáltatást Istenre hagyja, ő megbocsátani és kibékülni szeretne. Ő a kapcsolatot helyrehozni szeretné. Most ebben áll a győzelem. Most ebben áll a győzelem, hogy megbocsátani akar, kibékülni akar, békességet munkálni akar. Ez nagyobb győzelem Góliát legyőzésénél. Miért a különbség a két történetben? Nézzük az előzményeket. Saul király és Dávid között kialakult egy bensőséges kapcsolat. Egy apa-fiúi bensőséges kapcsolat alakult ki közöttük. Kezdődött a gyógyító zenéléssel, ugye amikor Dávidot a gonosz szellem gyötörte. Ez valami húskomorság, valami depresszió, valami idegösszeroppanás lehetett, valami nagyon súlyos lelki betegség, amit így ír le a Biblia, hogy gonosz féleg gyötörte Sault, és akkor Dávid, aki gyönyörűen játszott a lanton, és gyönyörű zsoltárokat szerzett, és meg is zenésítette őket. Most ezeket az énekeket énekelte, a lantjával kísérte, és ez olyan jó hatással volt Saul királyra, hogy mindig megkönnyebbedett. Egy lelki gyógyulás indult el nála Dávid bizonyságtevő éneklésére. Aztán utána következett Góliát legyőzése, amivel szintén megörvendeztette a királyt. Saul Dávidot a harcosok élére állította, Saul fiával, Jonatánnal életre szóló barátságot kötött. Úgy írja a Szentírás, hogy Jonatán lelke összefort Dávid lelkével. Olyanok voltak, mint a testvérek. Sőt, Dávid Saulnak a veje lett. Törvény szerint is a fiává lett így. Egy apa-fiú kapcsolat volt tulajdonképpen köztük. De ezekben az időkben Saul már nem Isten útján járt. Saul már elfordult Istentől, letért Isten útjáról. Már túl vagyunk azon, amikor Isten mondja Sámuel prófétának, hogy megbántam, hogy Sault választottam, megbántam, hogy őt tettem királlyá népem fölött, mert letért az én utamról, nem nekem engedelmeskedik, hanem a saját feje után megy. Mivel már nem Isten útján járt, ebből következett, hogy az Istenben való bizalmat felváltotta a szívében a mindenki ellen való bizalmatlanság. Bizony így van ez, testvérek, hogyha nincs meg a szívünkben a hit, a bizalom Isten felé, ha nem tudunk benne bízni, ha a bizalmatlanság kezd úrrá lenni bennünk, akkor ez úgy kiterjed mindenkire. Hogy akkor már mindenki felé csak a bizalmatlanságot érezzük, és mindenkitől csak elhidegülünk, elhatárolódunk. Nagyon veszélyes erre az útra lépni. Dávid iránti szeretetét felváltotta a féltékenység Saul szívében. Ott voltak azok a táncoló asszonyok, akik, amikor Dávid és Jonatán visszatértek a háborúból, akkor énekelték azt az éneket, amit ők költöttek a táncolás közben, hogy Saul megölt 1000 embert, Dávid meg 10000 embert. Tehát ugye a filiszteusokról volt itt szó, az ellenséges filiszteus népről. De Saulnak megütötte a fülét, hogy mi van? Dávidnak nagyobb dicsőséget tulajdonítanak? Hát majd még a királyságot is elveszi tőlem. A királyságot nem Dávid vette el tőle, a királyságot Isten vette el tőle, hiszen még Góliát legyőzése előtt történt, hogy Sámuel próféta már felkente a kis Dávidot, a 17 éves Dávidot felkente Izrael királyává. Ezt már Dávid tudta, a családja is tudta, a testvérei is tudták, de tudta azt, hogy várakoznia kell. Meg kell várnia, amíg eljön az ő ideje, amit Isten kijelöl, hogy mikor léphető a trónról, trónra. Nem ember veszi el a másik ember dicsőségét. Isten veszi el abban az esetben, hogyha az ember letér az ő útjáról. Hogyha az ember szakít az Istennel, akkor megszűnik az áldás. A féltékenység lett úrrá Saul szívében, többször megpróbálta lándzsájával megölni Dávidot. Dávidnak menekülnie kellett. Hát ez sok fejezeten keresztül le van írva, hogy milyen menekülése és milyen harcok voltak közöttük utána, és hogy Dávidnak többször megadta Isten a lehetőséget, hogy ha akarja, meg is ölheti Sault, de Dávid nem akarja soha megölni. Azt mondja az embereinek, hogy mégiscsak az Úr felkentje őt. Hát ő a királyom, ő a törvényes király jelen pillanatban. Nem ölhetem meg a királyomat, nem ölhetem meg az apósomat, nem ölhetem meg barátomnak, testvéremnek, Jonatánnak az apját. Dávid nem az ellenséget látja Saulba, hanem azt látja, hogy Saul egy szerencsétlen ember, aki a gonosz uralma alá került, mert elhagyta Istent. Dávid, Isten embere, ezt világosan látja. Saul az Úr felkentje, de elveszítette a hitét. Elveszítette az Istenbe vetett bizalmát. Elhagyta az Isten útját. A gonosz uralma alá került, és egy szerencsétlen embervé lett, akin nem bosszút állni kell, hanem aki fölött szánakozni kell, akit sajnálni kell. Bár tudjuk, hogy a kibékülés már soha nem sikerül, de minden esetre Dávid az igazságszolgáltatást Istenre hagyta. Kedves testvérek, értelmezzük példázatként ezeket a történeteket a saját életünkre. Ahogy szoktam mondani, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy a Biblia nem egy történelemkönyv. Bár ezek a történetek tényleg megtörténtek, de azért lettek leírva, belefoglalva a Szent Írásba, hogy mi tanuljunk belőle, okuljunk belőle. A mi számunkra ez egy példázat, ez a történet, hogy ez a történet rólunk is szól. És mivel Isten igéje élő és ható, Isten ezeken a történeteken keresztül szólni akar a szívünkhöz, meg akarja érinteni a szívünket. El kell ezen gondolkoznunk, hogy mit akar nekünk Isten mondani, Góliátos történettel is, ezzel a Saulos történetre is. Mit jelent mindez a mi életünkben? Mi a különbség a két történet között, hogy az első történetnél Dávid legyőzte Góliátot, második történetnél pedig futni hagyta Sault. Mit jelent ez a mi számunkra? Mit példáz ez a mi számunkra? Kedves testvérek, Góliát a gonoszt jelképezi. Góliát az Isten ellensége, gondoljunk csak vissza rá, hogy nem csak az izraelieket gúnyolja, hanem az Istenüket is. Istent káromolja, Isten ellensége, ő az igazi ellenség. A gonosznak, a sátánnak a jelképe a mi számunkra. Góliátot le kell győzni. A saját góliátjainkat is le kell győzni. Két héttel ezelőtt erről beszéltünk, hogy mik a mi góliátjaink, a bűneink, a jellemhibáink, a félelmeink, az aggódás, a hitetlenség, betegségek, a szűkölködés. Imádkoznunk kell győzelemért, hogy ezeket a góliátokat legyőzhessük az életünkbe Isten erejével. Ezek az igazi ellenségeink. Saul jelképezi az ellenségként viselkedő másik embert. Saulra érvényes az, amit Jézus mond, szeressétek ellenségeiteket. Vannak emberek az életünkben, akik ellenségeink úgymond, mert hogy olyan rossz indulatúak, vagy keresztbe tesznek, vagy bosszantanak. De az Úr Jézus azt mondja, hogy nem ők az igazi ellenség, a bűn az igazi ellenség. A sátán, a gonosz az igazi ellenség. Nem az embert kell legyőzni, hanem a bűnt kell legyőzni saját magunkban is, és aztán imádkozni azért a másik emberért, hogy ő is hitre jusson, és Isten lelkének az erejével ő is legyőzze a saját bűneit és a saját jellemhibáit. Imádkozzunk el azért a másik emberért, hogy az Úr Jézus győzzön ő benne is. Van ez a nagyon jó kis énekünk, hogy áldott légy Jézus, hogy győztél bennem. Nem tudom, hogy kezdődik, de ez a kedvenc sorom, hogy majd ott örökké zengem, hogy áldott légy Jézusom, hogy győztél bennem. Ugye ez a földi életünknek a célja, hogy Jézus győzzön bennünk, hogy győzze le a bűneinket, a félelmeinket, az aggódásainkat. De Jézus győzzön abban a másik emberben is, aki most esetleg ellenségként viselkedik, és keresztbe tesz, és bosszant. Azt mondja az Úr Jézus, szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok értük, tegyetek jót velük. Miért? Mert Jézus azért a másik emberért is meghalt. Akit most ellenségnek vélsz, ellenségnek tekintesz, ellenségnek érzel, az Úr Jézus érte is meghalt, őt is meg akarja menteni. Pál szintén írja, hogy a bosszúállást hagyjátok az Úrra, ti imádkozzatok azért a másik emberért. Higgyétek el, hogy Isten tud csodát tenni. Meg tudja változtatni. Ha téged meg tudott változtatni, ha benned győzött az Úr Jézus, és a bűneidtől megszabadított, és a jellemhibáidat elvette, és már nem vagy ugyanaz az ember, mint voltál valamikor, mert Jézus egyre inkább változtat és változtat az életed során, hogyha ez benned meg tudta tenni, akkor meg tudja tenni abban a másik emberben is, akit ellenségnek vélsz, aki ellenségként viselkedik. Mondhatnám azt is, hogy az ellenségnek vélt másik embert, az ellenségként viselkedő másik embert nem legyőzni kell, hanem meggyőzni. Meggyőzni, hogy neki is Jézus szabadítására van szüksége. Neki is Jézusra, a megváltóra van szüksége. Eszembe jutott, hogy valaki azt mondta egyszer, hogy könnyű szeretni a messze levő ellenséget, nehezebb szeretni azokat, akikkel együtt kell élni. Ezen is elgondolkoztam, hogy azt mondjuk egyik-másik népre, hogy hú, hát ők azért nekünk ellenségeink, nekünk magyaroknak, vagy nekünk keresztényeknek. No, de hát jó messzire laknak tőlünk, hát nem olyan nehéz őket így szeretni. Ha azt parancsolja az Úr Jézus, hogy szeressétek ellenségeiteket, hát elég messze van ahhoz, hogy ne bosszantson napi szinten, meg ne ártson napi szinten. De aki ott van a munkahelyen, vagy az iskolában, vagy a rokonok között, vagy a szomszédságban, vagy a saját családunkban, és bosszant, és rossz indulatú, na, ott már föl van adva a lecke. Milyen gyakran teszi tönkre például két testvér kapcsolatát a féltékenység. Ugye itt is Saulban följött a féltékenység, és ezt tette tönkre a kapcsolatot. És azt látom sokszor, hogy két testvér, akik jóba is lehetnének egymással, mégis elkezdenek rosszba lenni, elhidegülni. Miért? Őt jobban szerették a szüleim. Neki több mindent megadtak, több mindent megengedtek. Őt jobban szeretik. Ami persze nem igaz, csak egy érzés, olyan, mintha jobban szeretnék. Ha a szülőket kérdezném, akkor nyilván azt mondanák, hogy de hát mi egyformán szeretjük őket, és igyekeztünk úgy ki is mutatni egyformán. Szülők azért erre törekszenek, tudom. De sokszor az egyik testvér is úgy érzi, hogy őt szeretik jobban, meg a másik is úgy érzi. És ez elég a kapcsolat megromlásához. Ez az érzet már elég a kapcsolat megromlásához. Miért mondom el mindezt? Mert amikor ilyen történetet olvasunk, mint Saul és Dávid története, és érezzük, hogy hát itt most azért van ez az ige ezen a vasárnapon, mert el kéne ezen gondolkoznunk, hogy mi keresztények tartozunk azzal, hogy még az ellenségeinket is szeressük, és imádkozzunk az üldözőinkért, mert az Úr Jézus is ezt mondta, és sok írás van a Bibliában erről, hogy így kell tenni. És akkor, hazamegyünk és imádkozunk a muszlimokért, meg a románokért, meg akit úgy gondol, szlovákokért, akiről úgy gondolunk, hogy szoktak kicsit ártani a magyar nemzetnek, vagy szoktak kicsit ártani a kereszténységnek. Hát jó, hát persze imádkozunk értük, és akkor ezzel le van tudva. Ennyi az egész. Közben pedig nincs egy jó szavunk ahhoz, akivel együtt élünk, vagy akivel együtt dolgozunk egy munkahelyen. Hát ő nem az ellenségünk. Igaz, hogy kölcsönösen rosszindulatúak vagyunk egymáshoz. Hát munkatársam, családtagom. Amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy szeressétek ellenségeiteket, akkor ebbe tulajdonképpen mindenki benne van. Mert akit még a legjobban szeretsz, és aki téged a legjobban szeret, még előfordul, hogy az is tesz olyasmit, ami egy ellenséges megnyilvánulás. Mert éppen rossz napja van, éppen rossz kedve van, és akkor úgy oda mond valamit, úgy beszól. Olyan ellenségesen. És akkor hirtelen abban a másodpercben, abban az órában, hát ő az ellenség, mert ő az, aki felbosszant, és ő az, aki elveszi a jókedvünket, ő az, aki miatt sírni van kedvünk, és akkor már ő rá vonatkozik ez, hogy szeresd, szeresd, imádkozz el érte. Ne állj bosszút. Dávidnak Saul az apósa volt. Lehet anyósunk, apósunk, de akár saját apánk, anyánk vagy testvérünk, aki úgy tesz valami olyat, ami úgy rosszul esik, mintha az ellenségem tenné velem. És azt mondja az Úr Jézus, hogy az igazságszolgáltatást hagyd ő rá az Úrra. Imádkozzál azért az emberért. Szeresd, hogy benne is győzzön az Úr Jézus. Egyik lelkésztestvér mesélte, hogy egy fiatal pár az egyik biblia órán bevallotta, hogy egyikük szüleivel sem tartják a kapcsolatot. Három iskolás gyermekük van, és a három gyermek életéből teljesen kimaradnak a nagyszülők, mert már évek óta nem volt találkozás, telefonbeszélgetés sem. El sem hinnénk, hogy van ilyen. Pedig van, mert az én ismeretségi körömben is van ilyen, hogy a nagyszülők az unokákat még csak nem is látták, pedig már nem mostanában született. A lelkész azt mondta nekik, hogy most imádkozunk, és menjetek el. Hétvégén menjetek el. Azt mondja a fiatalasszony, hogy ha telefonálunk előtte, akkor biztos valami csúnyát fognak mondani, hogy inkább ne menjünk. Akkor ne is telefonáljatok, állítsatok be. Imádkozzunk előtte, és én imádkozni fogok értetek. De az a Jézus, aki azt mondta, hogy szeressétek ellenségeiteket, gondoljátok, hogy örül annak, hogy a saját szüleitekkel nem vagytok jóba? Ha még az ellenséget is szeretni kell, mondjuk abban az időben egy zsidónak egy római katonát, ha még az ellenséget is szeretni kell, akkor gondoljátok, hogy mosolyogva nézi, hogy ti a szüleitekkel nem tartjátok a kapcsolatot? Imádkoztak, és a fiatalok elmentek, és aztán elmesélték, hogy volt sok sírás, de volt bőven megbocsátás is. Mindkettőjük szüleihez elmentek, és mindkettőjük szülei azt mondták, hogy olyan sokat imádkoztunk ezért, annyira vártunk már benneteket. Onnantól kezdve hol az egyik, hol a másik nagyszülő jelent meg a fiatal párról az Isten tiszteleten. Én nem ismerem a nagytarcsai családi történeteket. A legtöbb családról fogalmam sincs, hogy minden rendben van-e, teljes-e a szeretet, vagy lenne mit megbocsátani egymásnak, és kellene kibékülni. Én általában nem tudom. Néha-néha úgy elszólásokból valaki meghal, és akkor hallok egy ilyen megjegyzést, hogy hát az a két testvér már 20 éve nem szól egymáshoz. Ebből tudom, hogy igen, ebben a faluban is van ilyesmi. Nem csak az én falumban volt ilyesmi, nem csak az én rokonságomban volt ilyesmi, itt Nagytartsán is előfordult ilyesmi. Gondoljátok, testvérek, hogy az a Jézus, aki azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket, az örül annak, hogyha valaki a saját szomszédjával, saját rokonával, saját munkatársaival nem jön ki. Szeressétek. Kezdjétek az imádkozással. Mert lehet, hogy tényleg a másik a hibás, és ez egy nehéz ügy. De kezdjétek az imádkozással. Imádkozni lehet értük, és aztán majd fog alakulni. Dávid ráhagyta az igazságszolgáltatást Istenre, bár ott soha nem történt kibékülés, de Isten úgy nevezi Dávidot, hogy a szívem szerint való férfi. Minden bűne, minden jellemhibája, minden fogyatékossága ellenére, mert hitt Istenben, mert bízott benne, mert Isten útján akart járni. Ebben is nem bosszút állt az ellenségen, hanem imádkozott érte. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te azt mondtad, hogy a legfontosabb parancs az, hogy szeressétek egymást, és pont ez a legnehezebb. Uram, te látod, hogy milyen fogyatékosságaink vannak. Te látod, hogy kiért nem imádkozunk, régóta pedig imádkoznunk kellene érte. Kihez nem szólunk, pedig kezdeményezni kellene. Kérlek, hogy add nekünk a te szent lelkedet. Erősítsd meg a hitünket. Erősítsd meg a benned való bizalmunkat, hogy tudjunk aztán egymásban is bízni. Te győzd le bennünk az aggodalmaskodást, a félelmet, minden Góliátot, és te erősíts meg bennünket, hogy képesek legyünk a szeretetre. Az ellenséget is szeretni és imádkozni érte, és jót tenni vele. Meg azokat is, akik igazából nem az ellenségeink, de néha mégis úgy viselkednek, ami olyan ellenséges. Segíts bennünket, Uram, a te szent lelked által, hogy sikerüljön szeretni. Amen.